Uram Jézus jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted járjon át. Ne menj el, s várom míg az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál. Uram Jézus, te mi nem menj tovább, míg lángra gyújt fényed újra, mint kerül nap az éjszakán, mint kerül nap az éjszakán.
Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió hallgatóinak, folytatjuk a napindító műsorát, a mikrofonnál Farkas István Lupusz atya és Szabó Ildikó. A következő pár percben telefonos interjú keretében dr. Mihalec Gábor református lelkésszel és párkapcsolati tanácsadóval fogunk beszélgetni párválasztásról, szerelemről, párkapcsolatról, és arról, hogy tarthat-e élethosszig a szerelem. Szép jó napot kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok én is, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, és egy aprócska kis kiegészítés, csak adventista lelkész vagyok, de a pár és családterápia az rendben van.
Adventista lelkész.
Nagy szeretettel köszöntelek, mint szolgatársamat. Köszönöm, én meg a római szépen katolikus egységben szolgálok.
Én is viszont. Jó reggelt kívánok. Köszönöm.
Tegeződést szabad kérnem biztosan.
Köszönöm.
Én köszönöm.
Jó, köszönjük szépen akkor. Gábor, ha a párválasztási szempontokat nézzük, így csapjunk bele a témánk közepébe. Igen. Ugye októberben a Mária Rádiónak ez a havi tematikája, párkapcsolat, szerelem, élethosszig tartó szerelem. És hogyha párkapcsolat, ugye azt megelőzi a párválasztás, hogy kit választunk, ez a legeslegfontosabb szempont. És igaz-e az, hogy tudatalatt valahol mindig a szüleinket keressük a leendő párunkban? Mert hogy azt mondják, hogy a pszichológia tudománya is, hogy a fiúknak az édesanyjuk az első szerelmük, a kislányoknak pedig az édesapjuk. És ez egy olyan ősi, gyerekkori lenyomat bennünk, amit később is keresünk a párunkban, akár tudatában vagyunk, akár nem. Hogy van ez? Igaz ez?
Igen, ebben óriási igazság van, és talán nem árulok el titkot azzal, hogy a párválasztásunkban több tudattalan motívum vesz részt, mint tudatos. A lélektan művelői próbálják ezt már hosszú évtizedek óta megfejteni, ennek a kódját feltárni. Nagyon sokáig a pszichoanalízisben alkalmazták a kollúzió elméletet, hogy milyen szempontok mentén ütközünk vagy botlunk mi egymásba. Aztán most az újabb kutatásokban a sématerápia jött elő egy olyan felosztás, hogy 18 különböző séma hatása alatt állhatunk akkor, amikor társat választunk, de hogyha nagyon-nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondhatnánk, hogy a szüleink óriási hatással vannak ránk, és mint ahogy az mondjuk a szenvedélybetegségek esetében is van, például az alkohol fogyasztásnak az esetében, akkor van, aki pontosan olyan lesz, mint az édesapja, aki rendszeresen ivott, vagy pontosan annak az ellenkezője. Így egy kicsit a párválasztásunkban is ott vannak ezek a tényezők. Ebben különösen nagyon fontos ma hangsúlyoznunk az édesapák szerepét a lányaik életében. Talán túlságosan alulbecsülik nagyon sokan azt a befolyást, amit a gyermekeik életére gyakorolhatnak. Pedig egy kislány életében az édesapa az első számú referencia férfi, aki azután a mindenki mást viszonyít. És hogyha az édesapa kedves, előzékeny, udvarias, tisztelettudó, akkor ez a kislány, amikor felnő és elkezdenek a fiúk legyeskedni körülötte, valahol a radarjai ugyanezt az élményt keresik, ebben érzi otthon magát. És így mi apák előkészíthetjük a lányaink útját azért, hogy igazán jó kapcsolatuk lehessen. Ezzel szemben, ha nyersek, durvák, elutasítók vagyunk, a lányaink tudattalanul is ezt fogják keresni egy férfiban, mert ebben a magatartás formában érzik otthon magukat. Talán dióhéjban ennyi erre a kérdésre.
Igen, ugye nehéz dióhéjban erre, így van, mert hatalmas szerteágazó téma, és viszont most Lupusz atyait jelentkezik mellettem, mint egy jó diák, hogy dióhéjban ő nehéz, is szeretne nehéz. Valamit mondani.
De végtelen örülök a szavaidnak, és nyilván közös nevezőn vagyunk, hogy a Isten képünket is befolyásolják a szülők. Tehát, hogy amit azért mondom, csak analógiát mondtam, és akkor mehetünk tovább a házasság területén.
Ha megengedtek egy mondatot csak ezzel kapcsolatosan, egy nagyon érdekes vizsgálatot, vagy inkább majd nevezzük kísérletnek végeztem, pontosan ezzel kapcsolatosan megkértem a főiskolai hallgatóimat, hogy írjanak le 5 jelzőt, amit Istenre vonatkozóan érvényesnek gondolnak. És akkor mindenki idejét, annélkül, hogy tudta volna, hogy mire megy ki ez a játék, és azt kértem utána tőlük második lépésként, hogy most írjatok le nekem egy olyan embert az életetekben, akire ezek a jelzők vonatkoznak. Nyilván az emberileg is értelmezhető jelzők nem ilyen, hogy örökkévaló mindenható, hanem hogy például kedves, vagy morcos, vagy haragos, vagy bosszúálló, vagy jóságos, és a hallgatói 80%-a az édesapját írta le.
Tehát csodálatos.
Isten képre óriási befolyása van. Csak nagyon-nagyon aláhúzni szerettem volna ezzel, amit mondtál.
Köszönöm szépen.
És akkor ezért van az, hogy felnőtt korban megtörténik, emiatt a bevésődő gyermekkori minta miatt, hogy abba futunk bele, hogy mindig ugyanazt a típust vonzom be. Hát akkor vajon miért? Az akkor belőlünk indul ki, ezek szerint.
Igen. Vannak ezek a tudattalan motívumok, amelyek hajtanak bennünket, és jó esetben, ha kiegyensúlyozott gyermekkorunk volt, hogyha nagyon szerettek bennünket. Ezt úgy mondjuk szakszóval, ha biztonságosan tudunk kötődni, akkor már az első kísérleteink egyikében találunk egy olyan szemét, akivel ez jól megélhető, egy biztonságos, kiegyensúlyozott szerelem formájában. De vannak azok a személyek, akik egyik reménytelennek látszó kapcsolatból buknak át a másikba, és itt bizony szükség lehet egy beszélgetésre, egy olyan külső szemléletből rátekintő szakemberre, aki meglátja azokat a mintázatokat, amelyek belülről nem látszanak. Ezeknek a mintázatoknak az a nagyon szomorú és egyben nagyon érdekes tulajdonsága, hogy a legtöbben látják, csak éppen az nem, aki benne van. Az érzelmi érintődés miatt valahogy elvakulunk ezeknek a meglátására.
És ezek a mintázatok, hogyha gyerekkorban mondjuk lányként az édesapánkról nem az az ideális idilli, akkor felnőtt korban ezek felülírhatóak?
Igen, ezek felülírhatóak, de ez azért egy hosszú tudatos munkával jár. Én szeretem erre példaként vagy hasonlatként alkalmazni az autóvezetést. Amikor én megtanultam autót vezetni még nagyon-nagyon régen, akkor ez egy váltós, manuális váltós autó volt, és amikor néhány hónapig gyakoroltam az oktató mellett, valahogy ennek a mozdulatsora, ez beépült az én testembe, az izommemóriám megjegyezte, hogy mikor, melyik testrészem, melyik kart, melyik pedált, melyik részét a kormánynak fogja, és egy idő után már nem kellett gondolkodnom rajta. Az agyamban is új idegpályák jöttek létre, amelyek az autóvezetést vezérlik automatikusan, úgyhogy nem is kell odafigyelnem. Tudok közben beszélgetni, tudok enni, tudok rádiót hallgatni, mint ahogy most is talán sokan autóban hallgatnak bennünket. Viszont amikor megvettem az automatámat, az első automata autómat, akkor bizony előfordult, hogy még a régi séma szerinti magatartás volt bennem, például amikor egy váratlan helyzet élt, és mindig a váratlan, a meglepetésszerű, a krízis helyzetekben jön elő a régi mintázat, akkor automatikusan a bal lábam nyúlt előre, kereste a kuplungot, és közben a féket találta meg, én satufékeztem. Bizony, majdnem belém rohantak hátulról egy ilyen miatt. És kell egy kis idő, és nagyon nagy tudatosság ahhoz, hogy az agyamban az idegpályák újra kapcsolódjanak, új idegpályák jöjjenek létre, az izommemória újra programozódjon. És eltelt néhány hónap, és egyszer csak azt vettem észre, hogy most már az új a normális. És ezt kell kivárni egy ilyen kapcsolati mintázatban is, és ehhez kell az a nagyon nagyfokú tudatosság, önismeret, bizonyos esetekben külső segítség is.
Nagyon örültem, hogy a biztonságot emelted ki a családnál, és nyilván ismerjük mindannyian, hogy Szent Ágoston mondja, hogy a szeretet, amelyik elmúlik, sose volt igazi. Tehát a szeretet az örökké való célozza valahogy.
Igen. És olyan szép, hogy Isten felé is megfogalmaz, hogy szeress, aztán tégy velem, amit akarsz.
Igen.
Valahogy ez a biztonság, igen, hogy tudom, hogy nem sérülök, mert bízom a szeretetedben. És olyan szép ezt egy emberi kapcsolatban is, ha nem is olyan teljességben, mint ahogy Istennel ez megélhető, de egy emberi kapcsolatban is az árnyékát, a képmását megélni ennek.
Igen.
Tehát amikor szerelmesek vagyunk, amikor szeretünk, akkor hasonlítunk legjobban Istenre?
Számomra egy csodálatos szempont a teremtés történetben az, ahogyan egy közösségben létező istenség, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége, és a teremtés történetben is mind három személy tetten érhető. Az Atya szól, hogy legyen ez, legyen az, legyen amaz. A Szentlélek lebeg a vizek felett. Aztán a zsidókhoz írott levél írja, hogy az utolsó időkben az Atya a Fiú által szólt hozzánk, aki által az egész világot teremtette. Szóval a Szent Háromság mind három tagja ott van, és teremt egy közösségben létező embert azért, hogy az ő képmása legyen. Mert nem azt mondja, hogy legyen a férfi az én képmásom, vagy legyen az nő az én képmásom, hanem azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Az ember pedig áll férfiból és nőből, és pontosan ez a szeretett közösség valamit visszatükrözhet. Nyilván egy bűn által megfertőzött világban ez már nagyon töredékes, de valamit mégiscsak visszatükröződhet ebből a nagyon csodálatos és közösségben létező istenségből.
Pár percünk van már hátra csak sajnos a műsoridőnkből. Rácsatlakozva, folytatva ezt a gondolatmenetet, Gábor, amit elkezdtél, tehát akkor ezek szerint, amíg nem találjuk meg a párunkat, addig fél emberek vagyunk?
Ezt így nem mondhatjuk ki, hiszen a Szentírás is nagyon tudatosan kezeli azt, hogy az egyedüllét az egy választható teljes értékű létforma. Pál apostolnak is megvolt ez a különös kegyelmi ajándéka, hogy ő az egyedül létben is tudott egyszerre Isten képmása lenni, és tudott egyszerre egy rendkívül hatékony emberi életpályát is bejárni. Ugyanakkor a magány ellenszere a társunk, és ezért nagyon jó együtt is lenni. Ugye ott van egy tökéletes világ, ismét visszanyúlok a teremtés történethez, amelyben hétszer is a teremtő kimondja a teremtési napok végén, hogy ez jó, minden teremtményre azt mondja, hogy ez nagyon jó, mondja a hetedik napon. De van egy dolog, ami nem jó. Nem jó az embernek egyedül lenni. És ezért a magány ellenszereként adja a társat. És ebben a kontextusban olyan szép ezt végigvezetni a mai házasságokra is, hogy én a feleségem számára a magány ellenszere vagyok. Ahol mi elcsúszunk a bűn által megfertőzött világban, az sokszor az, hogy mi megpróbáljuk a másiknak a hibáit kijavítani. Ahelyett, hogy a magánya ellenszere lennénk, mi megpróbáljuk őt ösztökélni arra, hogy hát ebben is változ meg, meg abban is, még ebben is nagyon rossz vagy, abban sem hasonlítasz még Istenre. És Isten azt mondja, nem. A bűneivel majd én foglalkozom, jó? Ezt tette meg Jézus a kereszten. Neked az a dolgod, hogy te a magányának legyél az ellenszere. A bűneik pedig bízd rám. Ne a bűneivel foglalkozzunk a másiknak, azokat állítsuk pellengére, hanem legyünk mi a magány ellenszere, és engedjük Istent, hogy elvégezze az ő dolgát a társunk és a saját életünkben is.
Hú, hát nagyon szép gondolatok, nagyon szép, mély, megszívlelendő gondolatok. Köszönjük szépen dr. Mihalec Gábornak az értékes tanácsokat, útmutatásokat. Kimeríthetetlen ez a téma. Fogjuk még szerintem folytatni máskor is. Most sajnos lejárt az időnk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és minden jót kívánunk. Nagyon szép áldott napot.
Isten áldását kívánok. Köszönöm.
Köszönjük mi is.
Egy tiszteltetés volt.
Köszönjük szépen. Most pedig Lupus atya, elérkeztünk az adás végéhez, a napindító végéhez. A technikai pultnál Mensáros Péter kollégánk látta el a szolgálatot, neki is köszönjük a segítséget. Búcsúzunk önöktől, tartsanak velünk november első csütörtökén is. Isten áldja önöket, legyen szép napjuk.
Isten áldását.